Kedves televíziónézők, szeretettel köszöntöm Önöket az STL Szabad Egyetem előadás sorozat 26. szemeszterének soron következő előadásán. Az STL Szabad Egyetem 26. szemeszterében összesen 12 előadást tekinthetnek meg. Az előadásokat a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged televízió műsorában nézhetik meg. Mai előadónk Janka Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem emeritus professzora, pszichiáter. Általános és középiskolai tanulmányait Jászberényben végezte, a Lehel Vezér Gimnáziumban érettségizett. 1974-ben a Szegedi Orvostudományi Karon kapott orvosdoktori diplomát, majd az Ideg- és Elmegyógyászati Klinikán kezdte meg munkáját. Tanársegédi, adjunktusi, docensi állások után 1993-ban a klinika tanszékvezető egyetemi tanára volt 5 évig, majd a klinika különválása után a pszichiátriai klinika igazgatója lett 1998-tól 2014. szeptember végéig. Ausztráliában 2 éves tanulmányutat töltött, rövidebbeket Svédországban és Angliában. Az MTA doktora. Kutatási középpontjában a mentális zavarok biológiai hátterének és kezelésének molekuláris és farmakodinamikai vizsgálata áll. Előadásainak száma 1033, tudományos közleményeinek száma 374, az ezekre számított kumulatív impaktfaktor összege 541.658. Végzett PhD hallgatóinak száma 17. Diákoktól összesen 15-ször kapott oktatói díjat, az orvostudományi kartól 4 alkalommal. Egyéb főbb kitüntetései Jászberény város díszpolgára, Batthyány Stratman László díj, Olá Gusztáv életműdíj, Jancsó Miklós emlékérem és jutalomdíj, Klebersberg Kunó díj, Magyar Érdemrend Középkereszt és a Szegedért Alapítvány Tudományos Kuratórium Szőkefalvi Nagy Béla díja, amit néhány napja kapott meg. Felkérem előadónkat, tartsa meg előadását!
Tisztelt hallgatóság, kedves nézők! Leveszem a maszkot, példát mutatok, és felteszem a szemüvegem, hogy lássak is valamit. Tehát mentális rugalmasság és annak idegtudománya. A világ változik körülöttünk, de gyakorlatilag ez a változás, ez hát részint ugye betudható a természet erőinek, de hát az ember is benne van, az ember tudatos vagy hanyag cselekedeteivel. Ehhez a változó világhoz valamiféleképpen alkalmazkodni kell. A hatékony alkalmazkodás, adaptáció jelentősége, hát természetesen, de hát ez ugyanígy az állatvilágban is, a fennmaradás, túlélés. Na de hát az ember azért többre is törekszik, boldogulni szeretne, sikert elérni, esetleg fejlődni, és hát nyilvánvaló a testi, lelki egészséget megőrizni, esetleg egy jól létérzését is elérni. Hát ennek komponensei vannak, pozitív élmények, társas kapcsolatok, ami most azért egy kicsit visszafogottabb, a személy kibontakozási lehetősége is, fontos a hit, célokban és igaz értékrendben. Ebben az adaptációs folyamatban fontos tényező egy mentális jelenség, a rugalmasság vagy flexibilitás. Ezzel a változó külső, de hangsúlyoznám azért, hogy belső világunkhoz való alkalmazkodás is nagyon fontos. Itt csak egy példát mondanék, ha valaki valamilyen testi betegséget kap, erős fájdalom, mi egyéb mozgáskorlátozottság, itt most nem a kijárási tilalomra gondolnék, tehát ahhoz valamiféleképpen alkalmazkodni kell, és ennek érdekében a mentális forrásokat átcsoportosítani. Váltani kell a perspektívák között, és egyfajta dinamikus egyensúly alakulhat ki a vágyak, a szükségletek és a lehetőségek között. Ez érvényes az élet különféle területeire, mint munka, iskola, szabadidős tevékenység, társas viszony, pihenés, tehát sorolhatnám tovább. Ennek a mentális rugalmasságnak a kialakításában gondolnánk, hogy csak egy tényező fontos, nem. Itt azért legalább hármat fel lehet főcsoportot sorolni. Az egyik nyilvánvaló a pszichológiai adottság. A kognitív képességek, az a gondolkodás, megismerés, a feldolgozott vagy feldolgozatlan élmények, az énvédő elhárító és a megküzdő, megbirkózó mechanizmusok, és hát a hit, spirituális tényezők. A másik fontos főcsoport az biológia. Központi idegrendszer, kiemelkedő helyen az agy, a neurobiológiai tényezők, amely mögött genetika, agyhálózati húzalozottság, ideg ingerület átvivő anyagok működései, valamint a két idegsejt intelligens párbeszédét lefolytató úgynevezett szinapszis, az a kapcsolódás és annak a plaszticitása. A harmadik főcsoport pedig ugye nyilvánvaló, hogy attól is függ minden, hogy milyen az a kihívás, akár környezeti, tehát külvilág, akár belső változás, új helyzet, stressz, megváltozott kedvező vagy kedvezőtlen körülmények, és hát a kényszerítés is ugye bejön a képbe. Amikor egy pszichés jelenséget nézünk, akkor soha nem gondolkodhatunk úgy, hogy csak egy tengely mentén gondolkodunk. Mert ugye ott van a környezet a maga kihívásaival, és ez a környezeti tengely az életesemények tengelye, a stresszek, hát alig lehet ugye a stresszet elkerülni. Ott van a másik tengely, a pszichológia, ahova betartozik az előbb felsorolt sokaság, a kognitív képességek, az énvédő mechanizmusok, illetve a megküzdő, megbirkózó mechanizmusok, és bizony ide venném a spirituális tengelyt, a hitet is. Ha már egyébként a pszichológiáról beszélek, ugye azok a kora gyermekkori elfelejtett élmények, ugye a freudi koncepció, pszichodinamikus iskola, hát ugye sokan ismerik a személyiség három osztatú leírását, hogy van alul az ösztönén, középen az én, az ego, az alul ugye az idnek hívják, középen ego, és van a felettes én, a szuperego. Na, itt hirtelen eszembe jut egy vizsgázó. Hát kérdezem, hogy hogy is van ez a hármas felosztás? Nem tudját, akkor segítek, hogy akkor az ösztönén vagy id. Id mondja. Akkor mondom, utána jön az én, ugye az ego, ego mondja. Na akkor mi a harmadik? Azt mondja, alter ego. Na hát ez nagyon tetszett. Úgyhogy a harmadik tengely pedig a biológia, a genetika is benne természetesen, de hogy nyilván egyéb tényezők is, és ez itt elsősorban hogy az agyműködés. Tehát amikor egy jelenséget nézünk a mentális világban, akkor legalább ez a három tengely figyelembe veendő. De tovább mennék. Amikor bármilyen betegséget tekintünk, testi betegséget is, soha nem szabad egy tengely mentén gondolkodni. Egy testi betegségben is ott lehet, sőt ott is van a környezeti tényező, ott van a pszichológiája az embernek, tehát holisztikusan kell szemlélni. Tehát ilyen szempontból még akár példákat is lehet mondani, hogy természetesen ugye az ismert Alzheimer-kór például. Ez itt látjuk, hogy a biológiai tengely az igen jelentős a kialakításában. Persze, zömmel az, biológiai megalapozottság van, de itt is van környezeti tényező, és látjuk ez a kicsike, ez a pszichológia. De egy másik példa a posztraumás stresszbetegség, ez a P1, pszichés állapot 1. Itt bizony az az irtózatosan erős tragédia, amit átélt az egyén, az a döntő. De ennek is van egy biológiai komponense, tehát nem mindenki ugyanúgy reagál, és megvan az egyénnek, tehát látjuk itt tehát a biológiai komponens itt lenne, ez pedig az egyénnek a pszichológiája, tehát hogy milyen volt az addigi lelki élete, illetve hát milyenek a megbirkózó, megküzdő mechanizmusai. Tehát ugye, ha már emlegettem a környezeti kihívást, a stresszeket, csak úgy fölidézném, ezek kutatások eredményei a 10 legstresszelibb életeseményt. Az első, hogy a házastárs szeretet közvetlen személy halála, azután a válás, a házas vagy élettársi szétválás, közeli hozzátartozó halála, súlyosabb személyes betegség, sérülés, munkahely elvesztése, családtag egészségében, viselkedésében jelentősebb változás, szexuális nehézségek, új családtag jövetele. Itt ez nem azt jelenti, hogy beköltözik az após vagy az anyós a családhoz, hanem bármi változás, tehát valaki oda költözik, akár még lehet egy kisgyermek számára, egy kis testvér, persze, az nagy öröm, csak hogy akkor már elvonja a szülők szeretetét, ugye úgy érzi, és akkor az már számára egyfajta stressz. Na de hát kihagytam a 6-os pontot, a házasság. Hát az stressz. Na hát nem így kell felfogni. Hát van, aki úgy éli meg, de a házasság itt olyan szempontból fontos, hogy változás. Itt ugye a stressz az a homeosztázisból, az egyensúlyi állapotból való kibillenés. Tehát ezt így kell értelmezni, és hát számomra ugye azért egy kicsit, ugye, de ez kutatások eredménye, hogy bizony a munkahely elvesztése, az még ugye, mint hogyha csak utána jönne. Ugye így súlyosságban, tehát ez egy súlyossági sorrend, az egyes a legsúlyosabb. Ha tovább megyünk, és a mentális rugalmasság képességeinek folyamatát nézzük, hát tulajdonképpen is itt miről van szó? Az új helyzetet fel kell tudni fogni. A jelentőségét megragadni, a szükségességet belátni, hogy változtatni kell, és a megszokott válaszreakciók, válaszmódok gátlása is szükséges. Új terveket kell szőni, új megoldásokat találni, és ezt a váltást át kell tenni a gyakorlatba, a cselekedetbe, és az eredményét annak, amit tettünk, állandóan figyelni kell, monitorozni, figyelni a visszajelzéseket, jó vagy rossz, és hogyha kell, akkor ki kell igazítani. Tehát ugye ez így, ha pszichológiai nyelvre kicsit lefordítjuk, akkor a komponensei az alábbiak. Tehát van egy figyelem. Tehát ugye a megváltozott helyzetre történő összpontosítás. Azután a fontosság észrevétel, ezt az angol úgy fejezik, hogy salience attribution, a lényeges elemek jelentőségének belátása, a következő a gátlás, a begyakorlott megoldási kulcsok és viselkedési minták felfüggesztése, azután a váltás, új stratégiák beállítása, az alternatívákból egy jónak látszó új kiválasztása, ezután a kivitelezés, végrehajtás, az új megoldási kulcs és stratégia cselekvésbe történő átültetése, és van ugye a munkamemória, amely állandóan olyan kompjúternek és a random access memory, tehát amik állandóan ott van, és állandóan feldolgozza az információkat, a visszajelzéseket keresi, elemzi a begyűjtött adatokat, és jelzi, ha kell változtatni. Amennyiben nem ért el a stratégia a célját, ez az új stratégia, hát akkor újabb célirányos alternatíva kiválasztására van szükség, és átültetni a gyakorlatba. Tehát akkor így kis ábrával figyelem, fontosság észrevétel, gátlás, váltás, kivitelezés, végrehajtás és munkamemória. Mely része az agynak az, ami ilyen tekintetben kiemelt jelentőségű? Hát egyértelmű a válasz, a homloklebeny. Tehát ugye nagyon is ugye emberre ugye igen fejlett, és hát itt vannak különféle színnel jelzett ellipszisek. Az egyes az egy ilyen kicsit barnás, ez a koordináló, a DL, egy rövidítés, ez a D, az a latinul dorsalis, az L a lateralis, vegyük úgy, hogy ugye háti vagy felső, az a lateralis meg oldalsót jelent, tehát a homloklebenynek ez az oldalsó felső része, itt ha mutatom, így van, és ez különösen ugye így a döntés szempontjában, aztán jön ugye az érzékelő, a kék színű. Ez is hasonló, csak ez is oldalsó, csak nem felül, hanem alul. Tehát látjuk. Illetve van egy, ez főként jobb oldalon, de van egy baloldali, ugye a Brodmann 45-44. Ez a Brodmann ugye nem ismerheti a szélesebb közönség. Corbinian Brodmann 1909-ben közölte az agynak a beosztását, az agykéreg számozással is ellátott beosztását, ez a sejtszerkezet alapján történt, és hát azóta is használjuk, hogy miért fontos ez a Brodmann 44-45. ez a beszédközpont. Tehát nem az értés, hanem maga, amikor megformáljuk a szavakat, mondatokat, ugye maga broka, ez a broka mező, ez, hát csak ez is érdekes a tudományban, hogy előfordul ilyenek, Parlons avec l'hémisphère gauche, bejelentette a Francia Akadémia, hogy a bal féltekénkkel beszélünk. Igen, csak előtte olyan 30-40 évvel Montpellierben egy DAX nevezetű neurológus már leírta. És akkor hiába reklamáltak később a család is, hát maradt a broka, de hát ugye nagy tudós volt ő. Na tehát ugye baloldali általában emberben ez a beszédközpont, az amikor értünk, az pedig itt, az az értésnek, az pedig ugye itt a halántéklebenyben van. A következő ilyen kicsit ilyen világosabb barnás, ez olyan, hogyha itt középen az agyféltekét, ugye a két féltekét elfelezzük, ez belülről van, ez mediális, ez belső, tehát nem külső, mint a laterális, mediális, ez belső, és itt ugye ez a figyelő. És de itt van még ugye ez az öftekervény, itt körülbelül 33-as, meg a többiek, illetve alul, az pedig ugye a szemüreg fölötti az úgynevezett orbitális, de szintén alsó és belső. Tehát ezek a fő részei így ilyen szempontból az agykéregnek, homloklebenynek, és hát ugye ezek végzik ezt egyfajta ilyen végrehajtó bizottság, ez tulajdonképpen, ami a régi értelemben. Na most hogyan lehet a mentális rugalmasságot vizsgálni? Vannak neurokognitív tesztek, pszichológiai tesztek, ilyen a Wisconsin kártyaválogatás, a megfordított tanulás, feladatváltás, tárgyválasztás, válogatás, nyomvonalrajzolás, ennek a B része, N lépéses retrográd inger felismerés, a Stroop, ő egy tudós volt, aki ezt kitalálta, címmegnevezés, állj, jel, reakció, indulj, ne indulj. Tehát ezekkel lehet bőségesen vizsgálni a rugalmasságot emberben és bizonyos körülmények között állatokban is. Például a Wisconsin kártyaválogatási teszt. Adott itt az ábrán is látható 4 kártya. Az a lényege, hogy szín, tehát látjuk színben, ugye ez pirosas, zöld, kék, sárga. Forma, formában látunk kört, csillagot, négyzetet és keresztet. Vagy szám, 1, 2, 3, 4, szerint vannak ezek a kártyák. Az a lényege, hogy a vizsgáló maga, amely lehet egy komputer, ő tudja, hogy milyen elv szerint kéri majd, hogy tegye a vizsgálandó személy ezeket a kártyákat. Például jelen esetben, hogyha én azt mondom, tehát én vagyok a vizsgáló, hogy én először azt jelentem ki magamnak, tehát hogy a szám szerint tegyen, akkor hova tenni ezt a kártyát az illető? És akkor helyes? Ide. De ha nem ez a stratégiám, hanem egy másik, hát van is egy bizonyos idő, egy ideig csinálja az ember, utána a vizsgáló vált stratégiát, csak a vizsgált személy nem tudja, és akkor rá kell jönni, hogy hoppá, váltani kell. Tehát ezt nagyon jól lehet használni. Hát egyszer tudom, egy tévés kolléganével Budapesten csinálta, nagyon érdekelte, de utána olyan sokáig csináltuk, hogy kezdett rájönni, hogy hogy is megy ez a dolog. Úgyhogy, mutatok is példát. Ugye az egyes a szín szerint választ, ugye a vizsgáló azt gondolja, a komputer is lehet, hogy alak szerint kell rakni. A szín szerint választ, mert látjuk a zöldre tette. Akkor visszajelzi neki a vizsgáló személy, vagy a komputer, hogy helytelen. Akkor tesz újra az illető, a kettes helyzet. Nézzük, ugyancsak szín szerint tett. Hát ugye rájöhetett volna már, hogy hát szín szerint nem jó. Tehát mit csinált? Ismétlődéses hiba. Tehát ez a perszeveratív hiba. És akkor utána a hármas, ugye itt a hármas helyzetben, akkor már látjuk alak szerint, és akkor is a visszajelzés ugye helytelen, itt pedig már ugye látjuk, hogy akkor alak szerint választott, tehát keresztet, tehát ilyen szempontból ott a visszajelzés helyes. És akkor ezt lehet analizálni komputerrel, a perszeveratív hibát, egyéb hibákat. Hát itt van a következő, de ezt szándékosan mutatom, hogy nyomvonal rajzolás. Ez az egyszerűbb. Ugye ahhoz olyan nagy váltás nem kell, hogy itt látható, vannak számok és körök. Arra kérjük a pácienst, hogy kösse már össze növekvő szám sorban ezeket a köröket. Hát olyan nagyon nem kell, ugye, hogy egyesből megyünk a kettesbe, hármas, négyes és így tovább. Tehát össze tudja könnyedén kötni. Kellett hozzá a váltás? Nem kellett. Most figyeljük, azért a következőnél már kell, és ez van benne az ilyen kognitív tesztekben, tehát abban, amelyikkel a váltást lehet nézni. Azt mondjuk, hogy igen, vannak betűk is, és akkor a betűket is az ABC sorrend szerint először a legkisebb számot az első betű, a második, és így tovább. És akkor figyeljük azt, ugye, ami helyes, hogy az egyesből már is váltani kell, nem a kettesbe megyünk, hanem az A betűbe. Most az A betűből megint váltani kell, megyünk a kettes szám, növekvő számsorrend, utána megint a betű szerint, az ABC szerint, ugye megyünk tovább. A hármasba, a hármasból megyünk a következő betűre, tehát örökké váltani kell. Úgyhogy ez gyakorlatilag egy újabb ilyen rugalmasság vizsgálatra alkalmas teszt. Ez a Stroop. Hát ha a teremben úgy sokan lennének, de hát e pillanatban nincsenek, csak a tévés kollégák. Milyen színű ez a szó? Zöld. Kórusban mondanak. Próbáljuk a képernyő előtt mondani, azonnal rávágni, hogy milyen színű a szó. Tehát akkor kezdjük. Milyen színű a szó? Zöld. Következő. Milyen színű a szó? Azonnal vágjuk rá. Sárga. Következő. Milyen színű a szó? Kék. Hirtelen. Lehet, hogy néhányan elvédhették. Tehát itt azért hirtelen, ugye, részint az, hogy milyen gyors elakad egy pillanatra, gondolkodik-e, hogy azonnal tud váltani. Tehát látható, hogy itt azért egy kicsit, ez direkt szándékosan ilyen, ugye, beugratós egy picit. Lehet-e vizsgálni a rugalmasságot állatkísérletben? Hogy ne lehetne? Nyilván nem olyan bonyolultan, kifinomultan, mint emberben. Például passzív vagy aktív módon, a passzív mód azt jelenti állatkísérletekben, hogy mi adjuk a kis jutalmat számára, ha jól választ. A másik az aktív, amikor ő le tud egy ilyen kis kart nyomni, és akkor ha ő rájött arra, hogy mi a helyes válasz, akkor az ő maga kiváltja a saját maga jutalmazását. Kezdeti tanulás, képzeljük el, hogy vannak edények. Ott a rágcsáló, és akkor mi azt szeretnénk, hogy különféle illatok vannak ezekben az edényekben, de benne természetesen vannak vagy faforgács, vagy homok, tehát különféle tartalma is van az edénynek. És a kezdeti tanulás, hogy bazsalikum, kapor, bármilyen illatot, azt szeretnénk, hogy ezt a kékkel jelzett illatot választ, és akkor kap jutalmat. Megtanulja. Na de akkor stratégiát vált a vizsgálót végző, mert nem ezt kell ezután választania, hanem itt a másik illatot, ami mondjuk kapor, akkor megtanulja néhány ilyen kondicionálás után, hogy már az. Na de akkor még inkább stratégiát vált a vizsgáló, mégpedig nem az illat, hanem az edény tartalom számít, abban kotorászol. És akkor arra is rá fog jönni az állat, hogy itt mit tudom én, faforgács helyett, vagy homok, tehát és akkor azt is megtanulja. Tehát lehet vizsgálni állatkísérletekben nyilván egyszerűbb módon ezt a váltást, illetve a rugalmasságot. Hát itt pedig ugye az kezdeti tanulás, hogy ő maga akkor tud elérni ajándékot számára, ugye az ételt, jutalmat, hogyha a fény, itt látjuk a fény oldalát választja. Na de utána az egészet átprogramozzuk, stratégiát váltunk, hogy nem a fény, hanem az oldaliság számít. Itt jelen esetben akkor kap jutalmat, akkor kap valamiféle nyilván éte, hogyha a bal oldalt választja. Na de a megfordított tanulás, hogy ezt is átvisszük arra, hogy akkor kap jutalmat, hogyha a jobb oldalt. Tehát ugye vége láthatatlan módja van ennek, és lehet vizsgálni, és elég pontosan állatkísérletekben is. A következő ami egy kicsit ugye használatos, a reziliencia kifejezés. Igen, itt tulajdonképpen a stresszhez kötődik ez sok tekintetben. A stressz az általában károsan befolyásolja a mentális rugalmasságot. Különösen a krónikus és kiszámíthatatlan stressz. Pedig a stressz helyzet kihívása kívánná leginkább a stratégiák közötti gyors választást, majd a viselkedés eredményességének monitorozását, és adott esetben, sikertelenség esetén pedig ismét a váltást. Csak ugye tudjuk, hogy stressz helyzetekben egyes személyek éppen a vélt biztonságot jelentő és a stabilitást fenntartó rigid, perszeveratív, sztereotíp viselkedés válaszokat adnak, ami azért adott esetben még célra vezető is lehet a kedvezőtlen körülmények átvészelésében. És ugye a stressz, pszichotrauma, ártalom, veszély, fenyegetés, behatásaival való megküzdés, ez a reziliencia. Ez azt jelenti, hogy mennyire pattan vissza az egyén arról a kedvezőtlen körülményről, vagy az egyénről mennyire pattan vissza az az ártalom. A nem kielégítő reziliencia, ami ugye egyfajta rugalmasság szintén, hogy ugye az egyénről nem pattan vissza az ártalom, ennek azért lehetnek következményei, csak mondjuk kettőt említenék, depresszió, szorongásos zavarok. Most ugye ebben azért nagyon sokszor ugye el kell, hogy ismerjük, hogy azért sokan persze még nem is fogadják, de az agyban is épp úgy megvannak azok a mikrokémiai jellegzetességek, mint a test más területein. Itt az ingerület átvitel az egyik idegsejtről a másikra alapvetően kémiai ingerület átvivő anyagokkal, neurotranszmitterekkel történik. Ebből csak hármat nézzünk, az N-a a noradrenalin, a D-a az a dopamin, az 5-HT az pedig a szerotonin. És ugye azért azt lehet látni, hogy bizonyos neurotranszmitterekhez más funkciók, pszichológiai működések tartozhatnak, de nyilván nagy átfedések vannak, például a noradrenalinhoz az éberség, rövidtávú memória, szociális működések, a szerotoninhoz az agresszió, impulzivitás, érzéki válasz, illetve a dopaminhoz pedig ugye a jutalmazás, amiről ugye az előbb az állatkísérletekben is szó volt, a kivitelező működések, célirányoltság és öröm. Persze természetesen vannak átfedések, a szorongásnál neurotranszmitterből is ugye kettő, illetve szintén a hajtóerő figyelem energiánál, az étvágy, szex esetében a dopamin, illetve a szerotonin egyfajta közös regulációja. Hát azt lehet mondani, hogy a dopamin az inkább korbácsolja az étvágyat is, a szexet is, a szerotonin pedig inkább visszafogja, egy kémiai szuperégónak is tekinthető. A dopamin, a már említett dopamin, meg a többi ilyen kémiai ingerület átvivő anyagra is az jellemző, hogy pályákhoz kötött. Itt például, hát van legalább itt az ábrán is egy, kettő, három, négy pálya, csak ami föltüntetett a dopaminra. Itt a legfelső az a Parkinson kor pályája, de itt az úgynevezett mezolimbikus, az örömszerzés, itt vannak külön a nucleus accumbens, itt az örömközpont, illetve hát van, ami ugye az endokrin rendszerben is nagyon fontos, prolaktin elválasztás, illetve vannak a gátlása, tehát ezek pályarendszerek, és látjuk ugye itt a homloklebenyhez is mennek azért ugye ezek a dopamin pályák, és a következő ábra majd azt fogja mutatni, hogy igen, a homloklebeny, igen, emberben az a jellegzetesség, hogy a homloklebenyben viszonylag sok a dopamin. Ez nincs meg így az állatvilágban már, főemlősökben sem így van, meg rákcsálókban, de ugye itt ez azért megvan a jelentősége, majd fogjuk látni. Tehát ugye részint egyéb szempontból meg láttuk előbb, hogy vannak mélyebb struktúrák, az úgynevezett csíkos test, a striátum, ugye a Parkinson-kór szempontjából említettem a nucleus accumbens-t, ami az örömközpont. Ugye a jó kedv, hát az ugye az mindig el kellene, ugye még hogyha kedvezőtlenek a körülmények akkor is, hogy Garai Gábort idézném, hogy jó kedvet adj és semmi mást uram, a többivel megbirkózom magam. Csak hát ez ugye nem mindig, ennek ugye sokféle komponense van. Ez Paisiello, sevillai bardé. Kitörő öröm, Figaro és Almaviva kettőse. És így tovább. Az az érdekesség, hogy azt hinnénk, hogy minél több dopamin van a homlok lebenyünkben, annál jobb a helyzet. Nem. Egy fordított U alakú görbe optimális mennyiségben kell, hogy jelen legyen. Ha kevés van, akkor a gondolkodásunk sem annyira aktív, vegyük ilyen egyszerű kifejezéssel, de ha túl sok van, akkor meg szórtak lehetünk, tehát van egy optimális szint. Hát bizony, hogyha a dopamin kiürül, ott bal oldal, akkor igen, akkor az egész ugye meglassul, tulajdonképpen a mozgás szempontjából is fontos a dopamin, ott is meglassulás következik be, de ha túlzásba megy a dopamin mennyiség, akkor pedig hát ugye részint ugye indokolatlan mozgásvihar, meg hát természetesen szórtság. Most ez a dopamin a már említett szinapszisban különféle jellegzetességeket mutat, de ugyanígy a többi is. Van egy szintézise, ott látjuk a felső ábrán, fenilalanin, tirozin, dopa, dopamin, és akkor egy felszabadulás történik, ezek a kis piros pöttyök, ezek a dopamin molekulák, ami ugye megütik a receptorokat. A receptorban is ugye sokféle van. Itt a főcsalád, 5 darab főcsalád van, az dopamin 1-es, dopamin 5-ös, ez az 1-es család, dopamin 2-es, 3-as, 4-es, ez a 2-es család. Ezek az az érdekes, hogy különféle genetikával rendelkeznek, máshol van a génje ezeknek a receptoroknak. Hát ugye egyszer ugye elmondtam órán, meg néhányszor azért el is mondtam, hogy a D1-es receptor az a 4-es kromoszóma hosszú karján, az 5-ös az 1-es kromoszóma rövid karján, a 2-es a 11-es kromoszóma hosszú karján, a 3-as kromoszóma hosszú karján, a 4-es, a 11-es kromoszóma rövid karján, de nem is ez a lényeg, hanem jön valaki a vizsgán, azt mondja, én nem nagyon tudom a többit, de megtanultam ezeket a genet. Jó, hát persze, még kérdeztem valamit tőle, de azért egyszer volt ilyen, hogy rezidens ugye, nálunk képződött, mondom, majd lehet, hogy az előadás közben megkérdezem, hogy a D2-es receptornak esetleg hol van a kromoszóma vagy a kromoszómának génje, és akkor föl is szólítottam, megmondta, hogy tetszett a hallgatóságnak, hát mondom, nálunk a Szent Györgyiről elnevezett karon, ugye, ennyire kell tudni a biológiáját, de itt egy fontos enzim lenne ez a COMT. Ez bontja a dopamint, és az az érdekes, ez a katekol-O-metil-transferáz, hogy ennek van egy úgynevezett genetikai polimorfizmusa, egy valin-metionin aminósav csere. Hát ez egyszerű, a bázis tripletben egy guanin kicserélődik adeninre, és akkor egy másik aminosav lesz. De az az érdekes, hogy ebben a helyzetben, a 158-as helyzetben, ha ez kicserélődik, ennek a metionin enzim változatnak, ami bontja a dopamint, az ereje, a hatékonysága mintegy egy negyede csak. Mi következik ebből? Az, hogy az agy sokkal több, ott a homlokleben sokkal több dopamint tartalmaz, és akkor mi lehet ennek a jelentősége? Igen, ki lehet mérni azzal a Wisconsin kártyaválogatási teszttel. Látjuk a bal oldalon a metionin-metionin homozigóta változat, kevesebb perszeveratív hibát vét. Tehát ugye ez egy érdekes, hogy a genetika hogyan tudja befolyásolni egy ilyen polimorfizmus a mentális rugalmasságot. De mondanám azt, hogy akik a tévékészülékek vagy a komputer képernyők előtt vannak, és úgy összeszámolnánk, hát annyiféle ilyen polimorfizmus van, hogy csak például a dopaminra meg a szerotoninra is tehát vonatkozóan csak a receptorokra, vagy transzportra, itt a receptor egyébként, a receptor az jellemző, hogy a membrán giliszta, 1-2-7-szer éveli át a sejtmembrán, de azok a kis színes pöttyek, azok mind genetikai variációk, aminosabb változások, és hát két egyforma ember alig van ebben a szempontból. Ennek lehet jelentősége részint a gondolkodásra, érzelemre, részint pedig természetesen még betegségekben is, mert például itt néztük szkizofréniás populációban, hogy ugyan egy ilyen receptor aminosav csere, az tudja befolyásolni adott esetben a működéseket, és úgy találtuk, hogy itt meg is jelent egy amerikai labban, úgy találtuk, hogy például az a PERS, ugye a második oszlop, ott volt különbség, hogy szerin vagy glicin, tehát két aminosavról van szó, a szerin-szerin változat az más eredményt adott, tehát ugye perszeveratív hibában ugye nagyobbat, mint a szerin-glicin. De voltak egyéb eltérések is, tehát lehet jelentősége. Emberben, ha tovább megyünk, ezeket vizsgálták, és ezek a génvariációk, ugye sokféle van, itt például a második oszlopban látszanak néhány példa, még a transzporterre is, a 9 ismétlődéses változat is. Itt a hatása a rugalmasságra, tehát emberben mérve, például az első sorban a megfordított tanulás romlik, stratégiaváltás csökken, rosszabb Wisconsin kártya válogatás teljesítés, a második sor ez a az előbb említett enzim, a katekolometil transferáz, a megfordított tanulás nő, és kevesebb perszeveratív hiba van abban az esetben, hogyha a metionin változata van az embernek. És itt szintén a stratégiaváltás nőhet a transporter esetében, ami ugye ez a visszavétel, az előző ábrára visszamegyünk, a transporter itt látható, amely visszaveszi ebből a résből magát, ezeket a dopamin molekulákat, és ez nyilvánvalóan takarékos, tehát ugye visszaveszi. És akkor, ha tovább megyünk állatkísérletben, pedig már olyat lehet tenni, hogy az állatokat különféle hát stressz helyzeteknek vetjük alá, nyilván etikai engedély kell ide is, és lehet nézni sokkal inkább, mint emberben, hogy a különféle kémiai anyagok mennyire befolyásolják a rugalmasságot. Itt a kortikoszteron az első sorban, az a stressz hormon állatokban, emberben kortizol. A következő a már említett noradrenalin. A következő a dopamin, már említettük, a szerotonin, vagy a glutamát, amely az egész idegrendszerben serkentő idegingerület átvívő anyag, és hát anélkül, hogy a részletekbe mennénk, de befolyással lehet a stressz kiváltotta rugalmasság kivédésére, vagy annak a helyrehozatalára. Tehát, hogy egyáltalán a terápia szempontjából lehet ezt nézni, hogy adott esetben milyen anyagokat kellene bevetni ahhoz, hogy a stressz által kiváltott rugalmatlanság, vagy ugye a rugalmasság károsodás, az helyreálljon. Vagy esetleg meg is tudjuk előzni. A mentális rugalmasság károsodik, vagy károsodhat. Mikor? Pszichés zavarban. Vannak különféle betegségek, mint például kényszerbetegség, depresszió, szorongás, figyelemzavar, hiperaktivitás, ez a híres ADHD, szkizofrénia, autizmus, demencia. Krónikus testi betegségben, krónikus fájdalommal járó állapotban, fáradtságban, kimerültségben, álmosságban, stressz alatt, fej- vagy agysérülést követően. Egy személyen belül is változhat, például a 3-tól a 6-os pont, ugye, mikor milyen állapotban vagyunk, természetesen. Néztük például szkizofréniás személyek rokonaiban, hogy esetleg genetikailag nincsen már ott valamiféle egyfajta ilyen esendőség arra, hogy a rugalmasság változik, és úgy találtuk, hogy igen, a nem beteg rokonokban a kontroll személyekhez képest igen, hát a kategóriák számában is volt különbség, mert itt a perszeveratív hibában, tehát valamiféleképpen egy kis genetikai alap már bennük volt, de hát ez tulajdonképpen nagyon sok elmezavarnál, ugye a genetikát is a képbe hozzuk. A már említett traumás betegség, agysérülés, itt például a reakcióidő és pontosság. A kontroll, a bal oldalsó, egy ilyen szempontból így látható, és ez az úgynevezett enyhe traumás agysérülés, pedig itt a nyilak jelzik, a piros nyilak, hogy itt változás van, lehet mérni. A reakcióidő például itt megnőtt. Itt is az egyéb a pontosságban is vannak különbségek, tehát ugye ilyen szempontból fejsérülés és kisebb agykárosodás jelzi ezt a rugalmasságot, de még ugye nagy esetszámban is nézték, amerikai veteránok esetében, sérülés és tünet összevetés térképek, gondolkodási rugalmasság a kék színnel jelzett agyterületek, a sárga munkamemória, már volt róla szó, ugye fontos ugye a rugalmasságban, az információ feldolgozási sebesség az piros, és vannak átfedések a lila, ugye az részint a gondolkodási rugalmasság és a munkamemória, illetve a gondolkodási rugalmasság és ilyen szempontból a feldolgozási sebesség a lila. A munkamemória és a feldolgozási sebesség, ugye itt ez kicsit ilyen narancsos, tehát vannak átfedések, és teljes átfedés a fehér színnel jelzett, hát közel 150 személyben nézték, tehát megvannak bizonyos agyterületek, sérült személyekben is lehet vizsgálni ezeket. Ugye a személyiségjegyek, hogy mi az, ami hajlamosít arra, hogy az ember rugalmas legyen? Hát nyilván a nyitottság az új, a szokatlan iránt. A kíváncsiság, akkor szabad reagálókészség, kockázatvállalás, önbizalom, érzékenység, függetlenség, pozitív énkép és a nem konform, tehát nonkonformitás. A nyitottság, mint személyiségjegy, az élményeket ugye befogadásra teszi a szemét alkalmasra, a személyes és külső tapasztalatok átélésére való készség új helyzetekben ugye megteremtődik, a kiszámíthatatlan, bizonytalan, az ismeretlen, a megjövendőlhetetlen iránti kíváncsisággal is ugye társul. A pozitív érzelem az abszolút kedvező a gondolkodásnak, viselkedésnek, kivitelező működéseknek, figyelemnek, munkamemóriának, az új iránti befogadási képességnek, alternatív hipotézisek felállításának, kreativitásnak, probléma megoldásnak. Hát szerencsés alkat, aki ugye örökké, ugye egy kicsit ugye jobb kedvű, de hát ugye a túl jó az sem célra vezető. Például a vizsgálatban azt találták, hogy a pozitív hangulatú szoftverfejlesztők analitikus probléma megoldása jobb volt. A baloldali oszlop a nem pozitív, a jobb oldali a pozitív, a pirossal jelzett, és itt az egyes pontok is láthatók. És hát ugye a másik ugye a nyitottság, egy közelmúlt vizsgálat, hogy milyen egy kicsit a testbeszéd, ugye egy nyitott, ha valaki, mondjuk látjuk ott a baloldali képen, széttárja a karját, egyfajta ilyen tudattalan jelzés a nyitottságra. Míg a jobboldali, az a zárt helyzet. És azt vizsgálták, hogy kombinálták negatív, illetve pozitív érzelmekkel, ezeket különféle filmekkel ki lehet váltani, és akkor ezt a két tényezőt nézték, és azt találták, hogy bizony a kreativitás, ami ugye hát újat létrehozni, vagy újat találni, ennek is megvannak a tesztjei, különféle tesztjei vannak. Itt egy tesztet néztek az alternatív vákra való lehetőségeket, hogy egy-egy tárgynál mire alkalmas az az illető darab. De van gördülékenysége, eredetisége, lehet pontozni, és azt találták, hogy amennyiben ugye a bal oldalsó nyitott, a jobb oldalsó itt a zárt, ugye, closed, open, closed, azt találták, hogy a tömör, tehát ugye a sötét oszlop az a pozitív, a világos az a negatív, és azt találták, hogy amennyiben nyitott helyzetben a pozitív érzelmek voltak, akkor a kreativitás nőtt. És ez gyakorlatilag újra egy újabb csoporton is megnézték, San Diego-ban és Shanghai-ban, Shanghai ugye nagyvároson, onenön, a tengeren, ugye azt jelenti, úgyhogy ez egy érdekes jelenség, tehát a nyitottság, mint testhelyzet, pozitív érzelmek. A neuroticizmus pedig pont az ellenkezője, a negatív emóciók gyakorisága és hosszú időtartama. Negatív beállítódású egyéneknél a gondolatok és az érzések, olyan rigidek, dogmatikusak, a válaszreakciók is, a rugalmasság hiánya jellemző, saját magára fokuszál, persze varatív ismétlődéses viselkedés, akkor is, ha a visszajelzés eredménytelenséget jelez. És a másik ugye az önkontroll, a szabályozás, a kognitív és viselkedés módosítás fontos eleme, ennek van egy állandó és egy változó része. Az utóbbi, a változó, az gyengülhet, de tréninggel erősíthető. Az is egy nagyon érdekes, ma már a modern képalkotó eljárásokkal teljesen kutatható, hogy milyenek az összeköttetések a különféle agyterületek között vizsgálható, és azt találták, hogy ez a már említett, egy dopamin rendszerre jellemző hálózat, ez a mezolimbikus, láttuk ott a pályáknál, nagyobb funkcionális kapcsolódást mutat a nyitott személyekben. Itt különféle teszteket néztek, szaglási, látási és egyéb teszteket, úgyhogy itt már ugye átvezetődik a biológia a huzalozottsághoz. Az agyunk huzalozott. Miből jön ez? Már ugye Ramoni Cajal, ugye 1906-os Nobel-díjas, már ugye az idegrendszer különféle sejtjeit lerajzolta, a mikroszkópban fotózni még nem lehetett, és hát ez a huzalozottság, ez döntő a rugalmasság szempontjából is. Itt különféle úthosszakat és különféle csomópont fokokat lehet számítani, viszonylag hát így néhány példával, de hát ezek egyszerű példák, látunk itt pontokat, hogy ennek a hálózatnak, vagy gráfnak vannak pontjai, és vannak élei, ez egy él. Ez egy pont. De hát ugye csúcsnak is nevezik, gráf csúcsnak. Az A az egy él. Az úthoz, itt ugye ilyen szempontból azt jelenti, hogy például az A-ból az E pontba hány lépéssel tudunk elmenni? Egy, kettő, három. Az A-ból a B-be csak egyel, a D-ből az E-be egy, kettő. És akkor ki lehet számítani viszonylag egyszerűen, hogy mennyi az átlagos úthossz. A következő, aminek szintén a gráf elméletben jelentősége van, a gráf csúcs, hogy mennyi a foka ennek a gráf pontnak, ez pedig azt jelenti, hogy hány éllel kapcsolódik ez a pont. Itt 1, 2, 3. Ebben a gráfban vagy hálózatban a kitüntetett helyzetben a C van, mert látjuk, hogy 3 éllel is kapcsolódik, míg az A, a D, az E, csak egyel, illetve közti helyzetben a B, az ugye kettővel. És itt is ki lehet számítani viszonylag egyszerűen, hogy mennyi az átlagos csúcsfok. Miért van annak jelentősége? Hát ugye ezek változnak, és ugye az agyfejlődés szempontjából kialakulnak olyan központok, amelyek azért nagyon fontosak. Ez körülbelül a 14-24 év között konszolidálódik, és lesznek olyan részei az agynak, amelyek kitüntetett jelentőségűek. Ezt egy olyan ábrán szeretném bemutatni, ez nyilván saját ábra, hogy mi van akkor, látjuk, hogy a bal oldalon egy alaphelyzet, de jobb oldalon egy olyan helyzet adódik, hogy az agy, ez a hálózat valamiféleképpen sérül. A D pont az valamiféleképpen kiütésre kerül. Lesz ennek nagy következménye? Hogy gondoljuk? Hát olyan nagy nem lesz, mert ugye egy pont, perifériás helyzet egy éllel kapcsolódik. A kettes esetben itt a B meg a C. Igen, hát úgy tűnik, hogy itt már azért egy kicsit több következmény várható. Na de mi van akkor, hogyha a hármes helyzet, tehát azok a pontok, csúcspontok, csomópontok esnek ki, hogy az angol hub, így hívja ezeket a csomópontokat, hát ott már gond van, mert nézzük meg a G pontnak, 1, 2, 3, 4, 5 éle van, hát ötös a foka, elég nagy, hozzátartjuk, hogy az E pont, ugye ott a hármas helyzetben, amelyek sérülnek, hát ott is van 1, 2, 3, 4. Tehát itt már komoly következménye lehet az agysérülésnek. Agysérülés vagy bármi más eredetű változás, tehát ez a jelentősége. Tehát fel lehet fogni egy limerik, ugye az ötsoros rigmus, A-A-B-B-A rímképlettel, ugye a B-B sor mindig rövidebb, agygráf limerik, az agykomplex hálózati gráf, élek csomópontok közti stráf. Lehet gírbegbúrba, nagy, közepes, kurta, meg hosszú nyakú, mint a zsiráf. Úgyhogy az agy az ilyen nagyméretű hálózatokkal dolgozik, van egy nyugalmi éber hálózat, egyén a belső, amikor szintén nem csinálunk semmit, kicsit álmodozunk például. Ugye összpontosítunk, éber álmodozás, jövőt elképzeljük, emlékfelidézés. A másik egy figyelmi hálózat, annak is van felső és alsó része, ugye a figyelmet összpontosítja, ugye ez mindkettő. Akkor van a már említett jelentőség tulajdonítási hálózat, a külvilág belső esemény, inger feldolgozása, de úgy, hogy a jelentőségének a megragadása. Van úgynevezett homlok, fali hálózat, meg vannak látási hálózatok, ezeket is lehet vizsgálni a modern képalkotó eljárásokkal. Itt csak a kép mutatja az alaphelyzetet, a nyugalmi állapotot bal oldalon, a felső blokkban, azután a végrehajtó, ellenőrző, baloldali, jobboldali hálózatot, a jelentőség tulajdonításit, a szenzoros, motorost, és akkor alul pedig a hallási, és ugye a látásiban is van három, illetve a kisagyi hálózatokat. Tehát az agy ezekkel az összeköttetésekkel egyfajta ilyen gráfban, tehát hálózatban dolgozik. Szintén a képalkotó eljárásokkal lehet látni, hogy melyek azok a fontos pontok. Itt a piros jelzés, a piros pöttyek, ugye, a rugalmasságnak a fő központjai, csomópontjai, a kékkel jelöltek, 1, 2, 3, az pedig ugye a végrehajtó kontroll. Hát itt is a különféle agyterületek, hogy mely miért felelős, már ugye említettük, hogy például fontos ezek közül az előső homlok, a PFC, előső homloklebeny, akkor vannak még az előső öftekermény, felső fali lebenyke, ez itt hátul ugye a látással kapcsolatban, az a kék színű pont. Tehát ugye a képalkotó eljárások ezeket a gráf elméleti csomópontokat is tudták lokalizálni. Na most mi van akkor, hogyha valami ösztönzés vagy adott esetben kényszerítő körülmény az, ami hát rugalmasságot kíván elindítani az emberben. Hát igen, mit lehet ekkor tenni? Tehát a célurányos tevékenység az alapvetően a mentális rugalmasság, és a rigiditás egyfajta dinamikus egyensúlya, és hát általában az egyén önkéntes felismerése, hogy változtatni kell. A külső ösztönzés az ugyan még rendben van, de a kényszerítő tényező az már azért ugye megkérdőjelezhető, viszont az ösztönzés, a meggyőzés, azt mutatják a kutatások, a neurokognitív kutatások, hogy kísérleti helyzetben a feladat váltásra történő ráerőltetés, tehát ez egy ilyen kísérleti helyzet, és annak a gyakorlása az a későbbi önkéntes feladatváltást is fokozni fogja. Ezek ilyen neurokognitív vizsgálatok. Itt a váltási ráta, hogy itt alul ugye az jelzi, hogy mennyire erőltetett annak, vagy rákényszerített a váltásra az egyén, és gyakorlatilag mennyire fog majd önkéntesen váltani. Itt alul 25%, 50-75, minél inkább nagyobb a rákényszerítés, annál inkább fog önként váltani. Hát ugye mi következik ebből? Szabad választási helyzetekben a stabilitáshoz rigid módon ragaszkodó személyek körében a váltásra történő meggyőzés, mint külső kényszerítő tényező, ígéretes stratégia lehet a rigiditás csökkentése és a mentális rugalmasság növelése céljából. Ez az angol ugye úgy mondja, keep flexible, keep switching. Légy rugalmas, és ugye légy készen a váltásra. Igen. és így tovább. Hát ugye lehet, hogy többen ismerik Csernai professzor. Ő egyébként kettős alapító atya, részint a hazai nukleáris medicína megalapítója, itt Szegeden kezdődött, és aztán szerte az országban, másfelől meg a Szegedi Operabarátok Társaságának az alapítója együtt Gregor Józseffel. Most ő, amikor megbízást kapott a radiológiai klinika vezetésére is a 90-es években, ő azért így a komputerizációban meglehetősen elmélyült volt már akkor is, ugye jöttek ugye a komputerizált leletírások. Az volt vagy 9 egysége, ilyen különféle telephelyek, és kiképezte az ott lévő titkárnőket, adminisztrátornőket, hogy nem írógépet kell használni, az írógépeket bevetítettem, mert lehet a fiatalságban már olyan, akik nézik ugye a komputer képernyőket vagy a tévét, akik ne se tudják, mi az írógép. Hát bizony így ment, de hát a komputerizáció sokkal kényelmesebbé tette. Tehát kiképezte az adminisztrátornőket és titkárnőket, csak hát észrevette, hogy nem akarják használni ezt a komputerizált modern verziót, hanem továbbra is írógépek. Na akkor elrendelte a gondnoknőjének, hogy gyűjtse be az összes írógépet azon a 9 telephelyen, és azokat fölpakolták ilyen betegszállító kocsikra, és bevitték az egyik klinikára ott a Tiszaparton, és ott egy szobába mindent, és onnantól kezdve nem lehetett használni írógépet. Ez meglehetősen kényszerítő körülmény volt, de a jövő az őt igazolta. Tehát ilyen szempontból csak példaként említettem. Hát ugye a másik, ami egy olyan témakör, ami hát szintén érdekes, mégpedig ez ugye a milánói dóm lenne, ennek az építője Jean Mignot azt mondta, hogy ars sine scientia nihil est. A művészet tudomány nélkül az semmi, semmit nem ér. Hát nyilvánvalóan a milánói dóm azért összedőlt volna az a szépség, hogyha a tudomány nem teszi alá ugye az erősséget. Hát én meg fölteszem a kérdést, de egyáltalán nem biztos, hogy így van, scientia sine arte nihil est. Tehát a tudomány a művészet nélkül semmit nem ér. Ezt azért nem merném mondani. Viszont az nagyon elgondolkoztató, hogy a befogadása ezeknek az újszerű művészeti alkotásoknak az milyen egy egyénnél. Az új tudományos felfedezések, leleményes mérnöki találmányok, azok ugye viszonylag objektívek, előbb-utóbb elfogadják az emberek, rájönnek, hogy milyen kényelmességet tud biztosítani. Az avantgárd művészeti alkotások is később, de ugye az szubjektív, az egyén megítélése, a kor ízlése számít, a közfelfogás, ha azzal nagyon szembe megy, akkor viharok, viták alapját képezi. Persze nyilván ez is szelidül a korra. Van egy tudomány terület, új viszonylag, a neuroesztétika, amely a művészi élvezet személyes élményvilágának és az idegrendszeri korrelátumoknak, tehát mi ennek az idegrendszeri agybani megfelelője, ezeket kutatja. Hát ugye sokszor ugye a jövőbe is láttak nagy egyének, például Balzac. Van egy műve, az ismeretlen remek mű, ez a címe, ezt ugye általában nyilván azért ismerhetik a művészettörténészek, sőt tanítják is. Most ez egy rendkívül 1831-ben írta, és szinte megjövendöli, hogy mi az, ami a művészet számára, modern művészet számára fontos, jellegzetes. Ez olyan hatással volt a későbbiekben, például mikor elolvasta ezt például Cézanne, van egy szereplő benne, képzeletbeli szereplő, Fraunhofer, akinek a szájába adja ezeket a koncepciókat. Azt mondta Cézanne, hogy Fraunhofer, c'est moi, Fraunhofer, én vagyok. Pablo Picasso-ra is óriási hatással volt. 100 év múlva megkérték, hogy illusztrálja ezt a könyvet, vagy kis regény tulajdonképpen, hosszú novella, két darabból is áll, és ezt illusztrálta is. De annyira megragadta az írás, hogy még be is költözött Párizsban, abban a házban, ahol a leírás szerint ez a műterem volt, Grand Augustin utcába, és talán a Gernikát is itt alkotta meg. Na most, mik vannak ebben a műben? Hát például itt például egy ábra ebből a könyvből, ugye az ismeretlen remek, például próbálom olvasni, bár ugye lehet látni a dián is, attól még senki nem lett nagy költő, hogy jól ismerte a mondattant, és nem követette el nyelvi hibákat. Vagy a következő, Fraunhofer, amit mond, a művészetnek nem az a hivatása, hogy lemásolja a természetet, hanem hogy kifejezze. Nem hitványmásoló vagy, hanem költő. A következő, szintén Fraunhofer mondja, a festőnek csak ecsettel a kezében szabad elmélkednie. És aztán ugye ő átfest egy saját alkotását, amit csak tulajdonképpen ő látja, hogy mi van rajta, mert a többi szintén művész nem látja, pusztán, aki ott van a műteremben, de előbb-utóbb csak rá kellene jönnie, hogy semmi nincs a vásznon, és Fraunhofer válaszol, de én látom, hogy milyen csodálatosan szép. Tehát ugye ez egy különleges adottság, ugye ez a művészekre jellemző. Hát maga Picasso, hogy mikor volt, hát botrányos fogadtatások, az egyik műve, ugye az Avignoni kisasszonyok, hát ez az egyik legnagyobb hatású a 20. században, mint alkotás, művészeti alkotás. Ez eredetileg az Avignon utca bordélyházának 5 prostituáltját festette meg. A címnek is ezt szánta, de aztán más lett a címe. 1916-ban volt a kiállítás, botrányos fogadtatás. Akkor Victor Hugo drámája, az Ernáni csatája. Tehát ott veszekedés, verekedés volt, de hát ez egy kicsit ugye a klasszicizmus és a romantika híveinek összecsapása volt. Vagy Gustav Eiffelnek a vas szerkezetet ismert tornya, hát a megépítése ellen jelentős művészek, tudósok is tiltakoztak. Aki védelmébe vette, az Edison volt, a nagy feltaláló. Itt az Avignoni kisasszonyok, itt az Ernáni csatája, itt pedig maga, ugye Eiffel látható, illetve Edison, és itt egy kis képen fölül látható, hogy Gounod előtt az eleinte nagyon ellene volt. De utána valahogy így meggyőzték, meghívták, és gyakorlatilag még utána együtt volt velük, még komponált is ott valamit nekik. Tehát ugye megváltozott a vélemény, hát ma már ugye emblematikus, hát ugye jelképe Párizsnak. Az innováció, vagy a tudomány, hát ott is megvolt, sokszor nem érdek nélkül, mert Nikola Tesla és Thomas Edison, ugye vegyük csak az áram, váltóáram, egyenáram. A Bell, ugye a telefon. A Tesla a váltóáramot képviselte, Edison az egyenáramot. Edison mindent megtett volna, meg is tett, hogy a váltóáram ellenhangolja az embereket, még egy cirkuszi elefántot, a Topsit is kivezényeltetett, és ő váltóárammal, döbbenetes, de ez történt, vannak róla, meg lehet nézni, mert ő föl is vette akkor már, mint feltaláló filmre, és akkor egész Amerikába körbeküldte, és hogy hát gyakorlatilag árammal sújtja le ezt az elefántot, ez szörnyű tett, de az idő azért Teslát igazolta, csak Tesla azért volt Magyarországon, Nikola Tesla, és Puskás Tivadarnál volt ő, abban a telefonközpontban. Most ez egy érdekesség. Amikor megnéztem először ezt, nem hittem a szememnek. Ott van, hogy mikor néztem, 2016-ban, rögtön ki is másoltam. Angol szöveg, arról van szó, hogy Budapestre megy, és ott Ferenc Puskás. Tehát ugye a Tivadar helyett angol, ugye Ferenc Puskás, ugye ilyen jelentősége van a futballnak. Hát én egyszer külföldön, hát ez elég messze volt San Franciscóban, egy kis szivarvágót vettem volna, nem tudtam vele megállapodni, egy láthatóan valahonnan származott, ugye sötétebb bőrű volt, és akkor nem tudtam lealkudni, és akkor megkérdeztem, honnan van eredetileg, azt mondja, Egyiptomból. Azt mondja, én honnan vagyok? Mondom, from Hungary, Magyarországról. Hungary, Puskás, ide ott a harmadáron. Tehát döbbenetes történet volt, tehát óriási hatása van, aztán kijavította a Wikipédia, tehát Tivadarra, tehát a Ferencet. A művészeti alkotások botrányos fogadtatása körében, ha tovább megyünk, Richard Strauss Szaloméje. Az első előadás után levették. A műsorról annak erotikus jellege miatt. Igor Stravinsky tavaszi áldozat. Ez Párizsban volt a bemutató, a zene atombombája. Hát ugye ez azóta, hát ugye... alapmű. Egyébként Igor Stravinskynek humora is volt, mert amikor visszament a 60-as években Szovjetunióba, Azt mondja, megkérdezi ott egy riporter, nem akart kötélnek állni riportot adni, hát tulajdonképpen mi a hobbija, kérdezi a riporter. Hobbim, hát azt mondja, hogy zeneszerző vagyok, az a hobbim. Hát azt mondja, jó van, mondja a riporter, de hát amellett mégis micsoda. Hát azt mondja Stravinsky, ornitológia. Jó, ez milyen szép, mondja a riporter, és melyik a kedvenc madara? Már a Stravinsky azt mondja, a kétfejű sas. Úgyhogy Alban Berg a következő, Altenberg dalok című művének bécsi előadása, kitört a botrány, verekedés, és hát Bartók Béla. Ismert történet, a csodálatos mandarin pantomim játéka 1926-ban az ősbemutatón Kölnben. Konrad Adenauer volt a polgármester, a későbbi kancellár, betiltatta annak elsősorban a ugye, nyílt erotikus jellege miatt. Itt van ugye néhány kép, Morgan, akinek a lánya volt felelős abban, hogy tiltsák be a Szalomét New Yorkban, be is tiltották, akármennyire is ragaszkodott volna hozzá az igazgató, hogy menjen, itt egy jelenet belőle, és itt van az a skandallum, ugye ez a koncert Bécsben, a második bécsi iskola, középen Schönberg látható, meg hát ugye a verekedés az Altenberg daloknál, és hát ugye így a vége felé azért néhány dolgot azért úgy érdemes megbeszélni, hogy a mentális rugalmasságnak ugye vannak előnyei. Itt mindig ugye a kijelentő mód feltételes módban is értendő. Mik az előnyei? Alkalmazkodást megkönnyít, tehát megkönnyíthet. Stressz helyzetet oldhat. Új feladat feldolgozás segít. Kreativitást fejleszt. Megoldást később gyorsít. Tűrőképességet fokoz. A haladás szolgálja, a jövőre irányul. Na de vannak-e hátrányai? Lehet, legalábbis így próbáltam összeszedni. A homeosztázisból, tehát az egyensúlyi állapotból kizökkenthet. Az életet bonyolultá teszi, teheti. Szétszórtsághoz vezethet. Pontatlanságot idéz elő. Megoldást kezdetben lassít, a rosszat is tolerálja. Fegyelmezetlenséget okoz, vagy okozhat. A múltat leírja, vagy leírhatja. És akkor ugye, hát váltani. Ugye örökké, ugye mindig az, hogy váltani kell. Igen. Mikor szoktunk váltani? Ugye próbáltam összeszedni, ha az addigi nem működik jól. Ha az új varázsa elbűvölő, ha a régi meguntá válik, ha az ismeretlen iránti kíváncsiság erős, ha divat ragadja el, ha külső nyomás váltja ki, ha jutalom reményében történik, a környezethez idomulva konformizmusból, vagy sznobizmusból. És akkor ilyen, ugye itt a döntés, hogy akkor most mi legyen. Ugye az alapvető döntési helyzetek az úgynevezett appetencia, amikor két pozitívum közül kell választani. Ez gyakorlatilag vágyódás, vonzódása, ugye a pozitív iránt, ez a Buridán Szamara, a középkori filozófus, teológus Szamara, amely a leírás szerint két azonos szénabogja közül nem tudott választani, és éhen halt. Másik leírás szerint, hogy étel, ital. A következő az averzió. Az averziót ugye nem kell fordítani, ez a Szülla és Karibdis, ott a messinai szorosban, hát bizony a Szülla maga szörny, ugye, hogy elkapta hat fejével a hajósokat, a Karibdis, ami fújta a vizet, az is egy szörny, és akkor egy ilyen örvény támadott, meg az egész hajót elvitte. Annak a Odysseus, ugye, azt hiszem a Szüllát választotta, így hat tengerésze veszett oda, mert önmag az egész hajója oda veszett volna. Tehát akkor a választás a két rossz, melyiket válaszza. De ami leginkább gyötrő az egyén számára, amikor ugyanannak a jelenségnek, személynek látja, észreveszi a pozitív és a negatív oldalait. Na akkor hogy döntsön? Ezt lehet ezen ugye gondolkodni. Hát a váltás, igen. Élethelyzetekben, ami ugye a tanulás, pályaválasztás, foglalkozás, munkahely, kedvtelés, vagy társas kapcsolatokban, csoportokhoz kötődés, barátság, párkapcsolat, család, vagy értékfelfogásban, a hit, kultúra, társadalom, politika, Hát azért itt az állandóság, a stabilitás, a régihez ragaszkodás, avagy a váltás a remélhetőleg jobb, de ismeretlen és kiszámíthatatlan új irányában, hát azért egy nagy felelősséget igényel. De át kell gondolni, bár a rugalmas váltást általában pozitívnak és jótékonynak tartják, a szokásokat, konvenciókat, tradíciókat fenntartó állandóságnak, vagy nevezzük stabilitásnak, és bizony meglehetnek az előnyei különféle körülmények között. És itt egy ilyen angol szójátékkal a boszorkány üldözés angolul witch hunt, az a boszorkány üldözés. Angolul a váltás switch. És akkor nézzük, örökké ez van, ugye mindig, hogy a witch hunt mintájára örökké, hogy váltani kell mindig az újat, mindig cserélik, mindig újabb, akár ketyerék is jönnek, egyre bonyolultabbak, hogy szinte rá kényszerülünk a switch hunt, mintha egy ilyen, egyfajta vadászata lenne a váltásnak. Hát akkor limerikkel. Hagyományt megtörni, eldobni a régit. Ódon stílus, öreg cucc. Mit keres még itt? Váltanék, de félek, a szokottal élek. Minden új, ha divat hozza, jócskán rémít. Na de itt a másik oldala. Váltás limerik. Hagyományt megtörni, eldobni a régit. Ódon stílus öreg cucc. Mit keres még itt? Megszokjuk az újat, a régi elbújhat. Az új annyival jobb lehet, hogy már szédít. És így tényleg a legvégén, meg már idéztem is Gregor Józsefet, ugye József, Jóska, Dulkamara, hát ugye mondja a latin mondás, hogy non obit, abit, tehát nem hunyt el, nem halt meg, csak eltávozott. Én meg azt mondanám, hogy még az se köztünk van. Ő ugye, hát fantasztikus szerepei voltak, csak egyet emelnék ki, hogy a Dulkamara doktor, itt is a képen ő látható, a csoda itallal. Ugye ez, amikor ő énekli, majd fogjuk hallani, akkor felsorolt temérdek betegséget. Hát ha Donizetti most élne, és akkor, mert ő írta, Donizetti írta a szövegét is zömmel ennek, akkor szerintem a koronavírust is belefogalmazta volna, hogy ez a gyógyital, ami tulajdonképpen egy bor, tulajdonképpen, ez nem, az egy kis átverés, tehát ez még a koronavírus ellen is jó lenne, úgyhogy befejezésként hallgassuk meg ezt, felidézve Gregor Jóska emlékét is, a szerelmi bájtalból.
Il mio specifico per poco ve lo do, sì per poco ve lo do, sì per poco ve lo do, sì per poco ve lo do.
Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük professzor úr előadását, és köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az STL Szabad Egyetem előadás sorozat keretében egy hét múlva dr. Császtvai Tünde, a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének osztályvezetője tartja meg az Ismeretlen Modern Félszázad, a 19. század második felének irodalmi intézményhálózata és élete című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva, viszontlátásra!